Folytatódik a Szigma, a holnap világa. A karantén fogalma már a 14. század óta ismert, ám azt kevesen tudják, hogy egy osztrák orvos Nagyszebenben már 1510-ben lezáratta a város kapuit, és betiltatta a tömegrendezvényeket. Nagyon sok ember életét megmentve ezzel. Szende Katalinnal a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatóközpontjának tagjával beszélgettem.
Karanténokat már korábban is alkalmaztak Európában, a 14. századtól kezdve vannak rá adatok, és hogyha a Magyar Királyság teljes területét nézzük, akkor a dalmát városokat tekinthetjük az első olyan helyszínnek, amelyek a 14. század második felében magyar fennhatóság alatt voltak, ahol karantént alkalmaztak. Ezek közül is Ragúza, mai Dubrovnik emelhető ki, amelyik kereskedelme révén ki volt téve számos betegség behurcolásának, és emiatt a helyi hatóság nagyon hamar elkezdték alkalmazni ezt az elkülönítési eszközt. De hogyha közelebbről nézzük a Magyar Királyság területét, akkor az első olyan hely, ahonnan pontos orvosi adataink vannak karantén alkalmazására, ez Nagyszeben volt. Ebben a városban nagyon gyakran előfordultak járványos betegségek, ezt abból is tudhatjuk, hogy már a 15. századtól adataink vannak arra, hogy úgynevezett leprozóriumot, pontos fordításban leprakórházat tartottak fenn, ugyanakkor ez nem kifejezetten csak a lepra gyógyítására, illetve a leprás betegek elkülönítésére szolgált elsősorban, hanem bármilyen más fertőző betegeket is elkülöníthettek ezekben a létesítményekben.
Ha kikötővárosokról beszélünk, akkor ott ugye a karantén az a gyakorlatban azt jelentette, hogy a hajóról nem léphettek ki a szárazföldre 30-40 napon keresztül a hajón tartózkodók, de bent a szárazföldön, a városokban mit jelentett a karantén?
A városokban általában nagyobb helyeken azt jelentette, hogy egy vagy több épületet, amit erre kijelöltek, a várostól távol létesítettek, és ezekben az épületekben helyezték el, itt kellett várakozni azoknak a személyeknek, akiknek a bejutását a város nem tartotta kívánatosnak. Hogyha erre nem volt lehetőség, akkor a betegeket a saját házukban kellett izolálni, és akkor a karantén annyiból állt, hogy nem lehetett őket látogatni, illetve a házban lakó további személyek sem mehettek ki az épületből, tehát nagyon hasonló ahhoz, ahogy manapság a hatóságok a karantént előírják.
Kik hozták létre ezeket a karantén épületeket, az ispotályokat, és kik tartották fent őket?
Az ispotályok maguk, amik nem csak és nem elsősorban a járványkórházakat jelentették, lehettek egyházi fennhatóság alatt, vagy pedig lehettek a város, vagy esetleg magánszemélyek fennhatóság alatt, illetve magánszemélyek alapításában is létrejöhettek. Tehát meg kell különböztetnünk egymástól az alapítót, aki általában egy nagyobb pénzadománnyal, esetleg egy épület adományozásával létrehozta ezeket az intézményeket, és utána később a fenntartót. A fenntartásban a korai időszakban jelentős szerepet kaptak a püspökök, akik az egyházi tisztük révén és az egyház megyéik iránti felelősségük révén kötelesek voltak a székhelyükön kánonjogi előírás szerint egy épületet fenntartani, egy ispotályt. Az ispotály azonban általában nem gyógyító célra létesült, hanem inkább szegényház, zarándokszállás, átmeneti otthon szerepét töltötte be, illetve azok számára, akikről más módon nem lehetett gondoskodni, hosszabb távon is szolgálhatott lakásul. Gyógyítás viszont ezekben az intézményekben nem folyt. A városi ispotályokat is gyakran egy-egy szerzetes rend hozta létre, a Szent Antal rend például, vagy a Szentlélek rend lehetett ilyen szerzetes rend. Ezek egy ideig, sokszor 50-100-150 évig is szerzetes rendi kezelésben voltak, és utána általában a 14. század közepén magyar viszonylatban az volt a jellemző. A város vette át ezeknek az intézményeknek a fenntartását. Nem mindig van erről forrás, hogy pontosan hogy zajlott ez az átvétel. Ahol van róla adatunk, ott általában egy megegyezés történt, esetleg a szerzetes rendek, hogyha az ingatlan az ő tulajdonukban volt, akkor valamilyen kárpótlást kaptak, és ettől kezdve a város működtette az ispotályt, és az ispotályhoz tartozó egyéb létesítményeket is. Azért mondom kiemelten, mert legtöbbször ezek a létesítmények biztosították az ispotály fenntartását, ezek lehettek szántóföldek, szőlők, gyümölcsös kertek, káposztás kertek, halastavak, malmok, sütőházak, a legkülönbözőbb általában valamilyen módon a mezőgazdasággal is kapcsolatos létesítmények. A városok az ispotályokat tulajdonképpen úgy működtették, mint egy majorságot. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen munkásokat fogadtak fel, egy vezetőt, úgynevezett ispotálymestert fogadtak fel, aki rendelkezett az ispotály bevételeiről és kiadásairól. Érdekes módon a gondozottaknak az ellátása az egy mellékes része volt ennek a gazdálkodásnak, legalábbis, hogyha a kiadási arányokat nézzük, sokkal többe került a munkásoknak a felfogadása, a bérüknek a kifizetése, mint a szegényekre fordított összegek.
A beszélgetés elején említette, hogy elsősorban a leprások számára hoztak létre ilyen intézményeket, de aztán később megjelent például a Pest is. Változtatott ez a karanténokon?
Ezek a leprás kórházak a nevükben megmaradtak a 15. században is leprakórháznak, leprozóriumnak, ugyanakkor más fertőző betegségek nagyobb számban érintették a lakosságot, és emiatt a leprásházak is ezeknek a betegeknek a gondozására és elkülönítésére szolgáltak. Továbbra sem mondanám ezeket hagyományos értelemben vett kórházaknak, orvosokat nem találunk a személyzet között. Találunk olyan gondozónőket, akik általában felelősek voltak az intézmény működtetéséért, de ezek ugyanúgy lehettek szakácsnők, takarítók, mint ápolók, de képzett orvosokat nagyon későn és inkább más formában kezdtek a városok alkalmazni. Egy ilyen orvos volt az a Johannes Salzmann, akinek a legkorábbi pestissel kapcsolatos és Magyarország területére vonatkozó traktátust köszönhetjük. Salzmann egy osztrák, valószínűleg steyerországi származású orvos volt, aki Bécsben tanult, és utána a Ferrarai Egyetemen is orvostudományt. Ennek köszönhetően fogadta fel az erdélyi Nagyszeben városa, németül Hermannstadt, Salzmannt orvosként. Szebenben már korábban is alkalmaztak városi orvosokat, nem az ispotályban, hanem attól függetlenül ugyanúgy, ahogy jegyzőt is alkalmaztak, ez egyfajta szakalkalmazotti pozíció volt a városon belül. Salzmann 1510-ben hozta azokat az intézkedéseket, amiket egy latin nyelvű könyvecskében le is írt, azzal kapcsolatban, hogy hogyan védekezzen a város a ragály terjedése ellen. A városba nem engedtek be senkit, aki gyanús területről jött. A városon belül a levegőnek a fertőtlenítését tartotta a legfontosabbnak. Ez abból a korabeli orvosi elképzelésből ered, hogy a ragályok terjedéséért általában a fertőzött levegőt tették felelőssé. A fertőzött levegő megtisztítására pedig általában a füstölésnek a módszerét alkalmazták. Ez a füstölés bizonyos kiválasztott fafajtákból rakott tüzeket jelentett, gyümölcsfák fáit például erre alkalmasnak találták. A tűzbe különböző fűszereket, fűszernövényeket, általában egzotikus keleti fűszereket, fahéjat, sáfrányt, szegfűszeget, ilyesmit raktak, és ennek a hatását tartották fertőtlenítő erejűnek. Salzmann azt írta elő, hogy az utcákba, tehát a köztereken, a nyilvános tereken, valamint a házakban is alkalmazzák ezt a fertőtlenítési módot. Miközben a környékbeli mezővárosokban és más helységekben, ahol ezeket az intézkedéseket nem alkalmazták, a ragály nagyon sok embert elpusztított. A részletesebben leírt rendelkezések között található az, hogy kerülni kell az emberek csoportosulását olyan helyeken, mint például a vásárok, az éves sokadalmak, ezen kívül a szűk és zsúfolt templomok, az iskolák, a fiúk iskolái és az esküvők. Ezeket az eseményeket vagy helyszíneket emelik ki, ahol kerülni kell a csoportosulásokat. Nagyon ismerősnek hathat megint csak a mai rendelkezések ismeretében, még akkor is, hogyha az ő elmélete szerint ezek a csoportosulások nem az emberek egymás közti érintkezése miatt voltak elsősorban veszélyesek, hanem azért, mert a rossz levegőnek a koncentrációját okozhatták, és ezáltal voltak fertőzések és veszélyesek. Ezen kívül ajánlja mindenképpen a fertőzött városokból való eltávozást, a mi hamarabbi menekülést, minél gyorsabban, minél messzebbre meneküljenek el a fertőzött területről a lakosok, és utána minél lassabban térjenek vissza. Tanácsa szerint általában 8-10 hónapot kellett várni az utolsó járványos haláleset után a visszatéréssel az adott városba. Ugyanakkor természetesen elismeri, hogy nem mindenki engedhette meg magának, hogy egy új lakóhelyet válaszol, nem mindenkinek volt olyan vidéki rezidenciája, birtoka, ahova elmenekülhetett volna, és emiatt hangsúlyozza az egyéb izolációs rendelkezéseknek a betartását.
meddig álltak ezek a bizonyos ispotályok vagy lepraházak? Mi váltotta fel őket?
Ezek a házak nagyon különböző ideig álltak fent, azért is, mert a városoktól távolabb, sokszor ideiglenesen felhúzott épületekről volt szó, főleg nagyobb járványok idején, ezért nem mindig találkozunk pontos adatokkal felhagyásukról. Ugyanakkor a városi hatóságok azt is kénytelenek voltak számításba venni, hogy ezek a járványok időről időre megújulnak, és ezért járványkórházakat, úgynevezett lazaretteket kezdtek el felépíteni. Például Sopronból vannak jó adataink, és a 18. század végéről még az alaprajza is megőrződött annak a járványkórháznak, amit 1631-ben Lakner Kristóf soproni polgármester adományából építettek. Ez már egy állandó épület volt, szintén a városon kívül a mai Magyar utca mellett, a városból Győr felé vezető út mellett építették. Ez egy földszintes épület volt, két részből állt, egy nagyobb udvar közepén, kúttal, külön helységgel a betegeknek és a személyzetnek, és ezt az épületet egészen a 18. század végéig fenntartották, utána építettek helyette egy nagyobb és bővebb, szakszerűbb ellátást biztosító városi kórházat. Ezek a lazarettek, ezek sok más város külterületén, a város határán kívül megtalálhatók voltak, és az igények szerint általában ezek a 17-18. Században töltötték be ezt a fajta izolációs szerepüket a járványos betegségek megelőzésében.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.